Vadarász Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Szombat esti blast. Egy szippantás a jó.
Sziasztok! Ez itt a Szombatesti Bláz a Civil Rádióban 2025. január 11-én. A Csádi Pongyor Áron vagyok.
Boros Csaba vagyok. Sziasztok!
A mai műsorunkban folytatjuk a 2024 legjobb külföldi albumai listánkat, utána pedig beülünk az időgépbe, és ezt követően pedig 2024 legjobb magyar kiadványai közül válogatunk egy kicsit. Mind a ketten hozunk ma számunkra kedves, illetve érdekes albumokat az előző évből, amit nehéz így kedvesnek nevezni kifejezetten.
Igen, van egy-két kifejezetten abrazív,
igen.
De mindenképp érdekes.
Azokat Csabi hozta főleg. De nagyon-nagyon eklektikus műsorra készüljetek, tehát meghalljátok, hogy a hyperpopon, a jazzen keresztül a legbrutálisabb glitchcore zenékig, a post-punkig és ilyen teljesen klasszikus, kellemes régi énekes dalszerző stílusú dalokon keresztül mindenfélére számíthatok a mai műsorban.
Tényleg.
A telefonszámunkat bemondjuk, és hogy most megpróbáljuk többször is bemondani, mert hát, hogyha csak egyszer mondjuk be, akkor néma gyereknek anyja sem érzi a szagát, tehát, hogy nem fogtok tudni felhívni minket, de az a telefonszámunk, hogy 061-489-0999, és mivel most így az előző évet, a tavalyi évet összegezzük, ezért szerintem elsősorban hívhattok mondjuk azzal kapcsolatban, hogy számotokra mi volt a mondjuk a legmeghatározóbb, nem feltétlenül album vagy EP, de bármilyen zene az előző évből, de akár élményekre is kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mi volt 2024, lehet valami személyes, de akár kollektív élmény is, ami szerintetek igazán meghatározó volt. Jó lenne beszélgetni valakivel, aki esetleg betelefonálna hozzánk.
Ja, egyetértek.
Tehát 061-489-0999. Az ilyen kívánság műsorokban amúgy rengeteget bemondják egyébként. Már nagyon rég hallgattam ilyet, hála jó Istennek.
Képzeljétek el a villogó hív logót valahol a fejetekben.
Így van. Hát akkor összegezem, hogy a 2024 legjobb külföldi albumai listámon eddig mi történt. Hát egyrészt volt Csabi választása, Bibiótól a Phantom Brickworks LP 2, akkor szerintem az év EP-je az Bon Iver-től a Sable volt, a 10. helyen a Molchat Domának a Belejapolosza című lemeze, a 9. helyen a Les Amazon d'Afrique-tól a Musso Dance, 8. helyen volt a Cure-tól a Songs of a Lost World, és a 7. helyen a Nick Cave-en The Bad Seeds-től a Wild God. És akkor most következik a 6. helyen egy olyan lemez, amit hát azt hiszem ez volt az, amit a legtöbb zenével kapcsolatos publikációban az évalbumaként láttam. Nagyon-nagyon sokan nevezték ezt az évalbumának, és már mi is beszéltünk, hiszen a Grammy évalbuma díjra is esélyes, és ugye mi azok közül a lemezek közül ezt választottuk. Tehát nem titok, hogy az idei nyarat is meghatározó Charlie XCX Brett című lemeze, ugye Brett Summernek hívták az album és a mögötte kígyózó kulturális jelenségek halmazának köszönhetően az idei, a tavalyi nyarat, hát csak még fura, hogy tavaly volt meg 2024.
Ja, hát átnyúlik 25-be is.
Átnyúlik abszolút, igen. Most van a Brett Winter éppen. Talán. És ez a popalbum, már beszéltünk róla, egyszerűen annyira ilyen hibátlan kurátori munka, hogy ez össze van rakva, hogy a számok következnek egymásból, az egésznek a dramaturgiai íve, az, hogy egyszerre van meg benne az őrült partizás, az önpusztítás, de egészen mély és intim tartalmak is.
Igen, mondjuk tehát ennek a számnak, ami erről az albumról fog majd elhangzani, annak a klipje is elég jól tükrözi ezt, szerintem. Egy ilyen, hogyha láttátok, akkor csak így összefoglalom, hogy egy ilyen reptéri kocsi, meg tehát a csomag felvevő helyen nyomul Charlie XCX, igen. És igen, van néhány kék volt.
Igen.
Meg néhány vér volt.
Igen, miközben amúgy ez a szám a partisabb számok közé tartozik, maximum mondjuk abból a szempontból érdekesek, hogy Charlie XCX-nél mindig az előző munkáiban inkább a más nőkkel, illetve a más női előadókkal szemben egy ilyen sisterhood, ilyen pop-feminizmus tükröződött a daléból, és hogy tök érdekes, hogy ezen a lemezen megmerni jönni abba az irányba, és hogy például a Fondácsnál ott hát nem megnevezve, de hogy így beszól pályatársaknak is, meg azoknak, akik jó pofiznak vele élőben, de igazából a háta mögött kibeszélik, illetve az olyan popsztárocskáknak is beszól, akik, hogyha, hát amúgy nem ilyen képszerűen mondja, mint ahogy én ezt lefordítom most, de hogy akik így a testük mutogatása nélkül nem igazán mennének semmire, és anélkül nem lennének érdekesek. És a Charlie XCX is mutogatja a testét, de közben ő baromi jó zenét is csinál. Tehát, hogy, és hogy nálam úgy ezt mindig szerettem, hogy ő az ilyen autonóm beleállósan csinálta az egész karrierje során, tehát hogy nem azt éreztem, hogy ilyen popsztárocska, hanem hogy ő így felvállal, hogy igen, én ez vagyok, én lehet, hogy egy kicsit néha ilyen hogy kell ezt szépen megfogalmazni?
Hát nem tudom, ki... szkentőlik le.
Egy kicsit olyan átszexualizáltabb.
Ja.
Meg
szexesebb.
Ja, meg hogy, hát ugye szerintem ezt ő angolul is kimondaná magáról is, tehát hogy ezt most nem rosszból mondom, ja. De hogy ahogy nem dehonestálom mondani, csak tényleg nem találok jobb szinonimát, de hogy ilyen kicsit ilyen kurvásabb imidzset.
Igen, visz, igen.
Mert ugye angolul a bitch szót azt jó értelemben, ezt is szokták használni.
Ja, abszolút.
Ja.
Ilyen kompetens sajt is
igen,
tudja.
Igen.
És ő mindenképpen az szerintem is.
Igen.
Ilyen melós.
Abszolút. És hát mi már játszottunk számokat erről a lemezről, a Blázban még erről szeretnék egy kicsit ezt így összefoglalni, a 360 című számot azt kétszer is meghallgattuk, a 360-nek egy remixét is meghallgattuk Robinnel és Younglinnel, egy svéd hatású remixet, tehát hogy azt már itt a rongyosra játszottuk így szerintem a Blázban így más dalokhoz képest, hogy amúgy az a policing, hogy azért ugyanazt nem nagyon játsszuk le többször.
Jó, mondjuk azért tehát a címe az adja, hogy pörgetjük.
Igen, igen. Én amúgy annyira sokszor hallgattam meg az előző évben a Spotify-os statisztikák alapján amennyit, tehát hogy nekem fel se tűnt, hogy én ezt ennyit hallgattam ezt a számot, tehát hogy megdöbbentem, amikor megláttam a számokat, most már nem emlékszem pontosan, de irreálisan sokat hallgattam a 360 című számot. Hát akkor az Everything is Romantic-et is meghallgattuk már, ami egy ilyen kedves mediterrán romantikus, repetitív cucc, nagyon-nagyon érdekes, és néha egyszerre ilyen filmszerű, néha meg tök prostó megoldásokkal. Akkor a Rewind is volt, ami egy ilyen azokban az időkben való visszatekintés, amikor még a boldog gyerekkorát élt a Charlie XCX, és nem kellett küzdenie a hírnévnek a démonaival, illetve a kevesebb hírnév, mint amennyit szeretne démonaival, mert ez is felmerül sokat ezen a lemezen, hiszen előtte nem volt ennyire híres, mint utána. Vagy hát nagyon régen voltak slágerek, nagyon régen, most 10 éve úgy értem.
Az már nagyon régen.
Hát 11-12 éve, vagy már nem tudom, most már 2025 van, tehát 2013-14-ben voltak ilyen nagy slágerei, több mint 10 évvel ezelőtt, de hogy akkor még nem volt ez a fontos személyiség, és inkább egy ilyen kicsit alternatívabb, hyperposabb, kísérletezőbb módon tudta felépíteni a saját karrierjét. Úgyhogy ezeket már hallgattuk erről a lemezről, most pedig a Fondács következik, aminek már beszéltünk a klipjéről, és ennek annyira brutálisan pulzáló lüktetése van, hogy szerintem ilyen instant fejrázásra készüljetek. Tehát akkor Charlie XCX és a Fondács. It's okay, just admit that you're jealous of me. Yeah, I heard you talk about me, just a word on the street. You're obsessed and just compensive, put your hands up. It's obvious I'm your number one. It's alright, just admit that I'm a fantasy. You're obsessed and just confess it, cause it's obvious I'm your number one. I'm your number one. I'm your number one. Yeah, I'm just living that life. Régóta terveztem, hogyha egyszer ezt a számot lejátszuk a műsorban, mert ez méltatlanul kimaradt annak idején, amikor ez még megjelent a videóklippel együtt, uh-huh. hogy arról fogok egy kicsit még beszélni, hogy láttam egy mémet annak idején, amikor kijött ez a szám. Aha. Egy nagyon gonosz mémet, mert ugye az van a szövegben, hogy I'm your number one, uh-huh. és azt mondja Charlie, hogy ugye ő az első, és hogy akkor nyilván, mint a slágerlistán is, ő lesz a number one,
yeah.
vagy ő az, és láttam egy ilyen mémet, hogy jó, persze, az van a szövegben, hogy I'm your number one, közben ő meg igazából a slágerlistán I'm your number 135, mert a Billboard listán a 135. helyen nyitott a Fondács, és az amúgy tényleg oltás, és akkor ezen így rögtem, de egy kicsit ilyen gondosnak is éreztem ezt el közben, amúgy vicces, meg Charlie XCX pont olyan volt mindig is, én ezért is kedvelem önt, mert a saját podcastjében is mindig ironikusan beszélt arról, hogy így az ő szintjén a slágerek azok azért nem a legfőbb popsztárok szintjén mozognak az ő dalai általában.
Van, tud nevetni magán szerintem.
Igen, tehát igen.
Különben nem vonaglana egy ilyen batyú hordókocsin kékfoltokkal vérzőszája a videóklipben, szóval.
Abszolút, és ugye amúgy tök durva, hogy ez a szám még lehet, hogy így egyből nem lett akkora nagy sláger, de hogy utána meg ez az album mégis ekkorát ment nyáron, hogy konkrétan végül Brett Summernek nevezzük, és hát végül már Spotify-on 152 millióan meghallgatták, úgyhogy az elég sok, és most csekkoltam le, hogy ő most a 158. Legnépszerűbb előadó a világon.
Még mindig number one.
Még mindig number az one-nal egyik, indul, igen, egyes, igen. Igen. Hát nálunk a hatodik, azt mondom, egyesen indul, de...
Jó, az egy kerekebb szám, jó.
Igen. Hogy átkössek a következő helyezetre, ami egyel előtte van, a Brett aztán egy szintézis a hyperpoposabb kísérletezősebb és a poposabb Charlie XCX között. A következő előadónk viszont abszolút még útkeresésben van, ez nagyon hallatszik a lemezén, annak ellenére, hogy zseniális megoldásokat lehet hallani, nem csak énekesként és dalszerzőként, de producerként is tőle. Willowról van szó, Willow Smithről, aki az Empathogen című lemezt adta ki tavaly, amihez egyébként csinált egy kiváló bővített kiadást is, a Ceremonial Contrafact címűt, amin Kamasi Washingtonnal is zenél, aki még előfordulhat ebben a műsorban. Azt is meghallgattuk már egyébként itt a Blázban a közös számukat.
Jó.
Viszont a sima Empathogen album az eredeti formájában egy 12 dalos lemez, és rengeteg tök érdekes dologgal kísérletezik Willow. Elsősorban nyilván, hogy ez a hívó szó, de funk, R&B, néha egészen ilyen free jazzes, kísérletezős elemek is vannak benne, amik egészen meglepőek, és ezt már többször beszéltük róla az előző évben, mert több dalt is hallgattunk már erről a lemezről szintén, hogy olyan irányokba tudja vinni a hangját, illetve a zenét, ami meglepő, és ez szerintem tök ritka.
Igen, nem gondoltam volna, hogy pont ő az, aki majd Mike Pattonra emlékeztet ebben. Tehát, hogy persze, mondjuk Mike Pattonnak azért sokkal több év van így a hóna alatt, de hogy ahogy mondjuk Willow használja a hangját, az teljesen olyan, ahogy mondjuk ő is hozzááll a zenéhez, hogy egy ilyen plusz hangszer tulajdonképpen. Igen. Tehát, hogy nem frontember, hanem így nagyon-nagyon ki tudja tolni ide-oda-amoda a hangszálait, és tényleg használni, mint egy igazi hangszert.
Így van. Igen. Nem tudom, még amúgy az a durva, hogy még ilyen középkori zenei elemek is vannak egyébként az egyik számban ezen a lemezen, meg indiai raga-szerű dolgok is, tehát amúgy nagyon-nagyon komoly. Annak ellenére, hogy nem egy kialakult egész, tehát miközben a Brettre lehet mondani, hogy egy ilyen hibátlanul összerakott lemez, az Empathogen azon tényleg érződik ez, hogy még nem teljesen kiforrott, és csomóddal viszonylag rövid, és inkább csak egy ötletként jelenik meg, és nem feltétlenül vannak kifejtve ezek az ötletek, de talán ennek a sodró lendülete az albumnak az így működik igazán. Tehát ez sem zavaró rajta, és én azért helyeztem az Empathogent a Brett felé, mert számomra ez az útkeresés érdekesebb, mint a tökéletesre megcsinált pop lemez, amiben szintén vannak tök izgalmas dolgok, meg határfeszegetések, tehát a fondlet se egy Sabrina Carpenter, vagy Taylor Swift.
Hát igen.
De hogy azért biztos az viszont kézzel. Meg ki lett találva, hogy mi legyen, és itt meg még nem feltétlenül, és azt szerintem elképesztően izgalmas. A Symptom of Life-ot játszottuk itt a Blázban, ami az egyik legzseniálisabb pop R&B szám, nagyon jó kis jazzes felütésekkel, amit ja, így ebből a műfajból az egyik legjobb, amit valaha hallottam talán, de az előző évben biztosan az egyik kedvencem volt. Akkor meghallgattuk a Big Feelings-et is, aminek a repetitív szövege, és ahogy így az ember görgeti maga előtt a hatalmas érzéseit, meg a problémáit, az nagyon-nagyon átjön benne, és abban is nagyon-nagyon izgalmas jazzes cuccok vannak.
Igen, nagyon fülbemászó az a szám.
Igen, fú, nagyon.
Igen, de nem bánom. Ja, de nem bánom. Igen. Hát, mert hogy jól van összerakva.
Nagyon, nagyon, nagyon. A Ránt is meghallgattuk, ami szintén ilyen paranoidabb, de az egy kicsit ilyen funkisabb, meg hát amúgy az is tök izgalmas, hogy kicsit a 90-es éveknek az énekes dalszerzőire is hajaz ez a lemez, Tori Amos, Fiona Apple, ilyesmi. Néha kicsit a náluk még egy ilyen rokkosabb, zongorás rokkosabb dolgokra is. Úgyhogy...
Kis Björk még itt ott talán.
Amúgy talán, igen, abszolút. Vagy Dirty Projectors, akikkel Björk is dolgozott együtt, akik ilyen nagyon izgalmas, alternatív, fura R&B cuccokat csinálnak. És hát együtt dolgozott Saint Vincenttel is az egyik dalban, aki az egyik példaképe Willownak. Abban legalábbis mindenképpen hasonlít rá, csak Saint Vincentnek már ilyen kiforrottabb életműve van, hogy... Szent Vincent is szeret megújulni az albumain, és Willownak is már annyi stílusú zenéje volt eddig, de ilyen jól még egyik se szólt meg ennyire önazonosnak, én még nem éreztem tőle semmit, mint az Empathogen-t, meg ezt a jazzesebb irányt. Az ilyen szép balladaszerű dolog, és az inkább olyan, mint a Szent Vincentnek a korábbi zenéinek a hangulati világát hozná, nem annyira formálja Willow számmá azt, de egyébként így is egy nagyon szép duett, és nagyon szép az, hogy a verzéket azokat Szent Vincentnek adja igazából, tehát ebben szem elképesztő tisztelet van.
Ja, amúgy az feltűnt, hogy mert néztem készülve erre a műsorra egy ilyen élő számot is, vagy egy élő számot előadott ilyen zenészekkel, és abban is az jött le, hogy nagyon, tehát hogy van benne nagyon sok alázat is.
Igen.
Szóval, hogy hagyta játszani a zenészeket, de nem róla szólt, hogy itt vagyok én, Willow Smith, a zenész, hanem nagyon klasszul össze tudott játszani, meg énekelni a többiekkel is, de hogy mindenképpen hagyta azokat, akik nagyon-nagyon profintolták a számokat érvényesülni.
Nagyon érdekes, hogy a szólókat, például a Kamasi Washingtonos számban is viszonylag rövid időt hagy szólózni a zenészeknek, vagy a vendégművészeknek, de hogy abban így nagyon-nagyon ki tudnak teljesedni ilyen sűrítetten. Tehát, hogy sokszor ezek a szólók, amik a Willownál vannak, így még ütősebbnek hangzanak, mint akár egy elnyújtott hosszabb darab tőlük. Ugyanezt éreztem John Batistnál is, akivel közös számot most fogjuk meghallgatni, a Home-ot, ami a nyitó szám. John Batist egy fantasztikus zongorista, egyébként nagyon szép hangja is van, énekel is, és a Lana Del Rey-el a Candy Necklace című számban ő zongorázik, mely kicsit énekel is. Ezt meghallgattuk a műsorban annak idején. És ez a Home, ez egy ilyen viszonylag szabad, de feszes lüktetésű, tehát hogy a zongora fronton szabad, viszont a ritmusában meg feszes számról van szó. Egy kicsit én latin jazzes dolgokat is érzek benne, de nem nagyon direkten, tehát hogy van például benne Quica, ez a nevetős cucc, ez a brazil hangszer. És alapvetően egy ilyen, Nem is tudom, mit mondjak róla, de annyira így ilyen sodró lendülete van. Igen. Az egésznek, és közben mégis elképesztően szofisztikált. A szöveg az gyönyörű, az konkrétan két sor, pedig 3 perces a szám. Tehát egy ilyen, ilyen intro track jellege van, még így is, hogy ez egy teljes hosszúságú szám, hogy 3 perces, tehát olyan, mintha bevezetne valamit, és hát nem véletlenül, mert ez a bevezető szám, de még ez is inkább egy ilyen ötletszerű dolog marad, így 3 perces terjedelem alatt is. Aha. Mondjuk például a Fondács az csak 2 perc 44 volt, hogy a kettőt összehasonlítsuk, és az ott megtörtént már minden, aminek meg kellett abban alban történni, az így volt kompakt.
Igen.
Viszont itt meg még így el tudnám képzelni, hogy ez még folyik tovább, és folytatódik, és nem vetlenül folyik, mert ugye az a szöveg, hogy az életét az áldásnak a folyóján, vagy a kegyelemnek, a folyóján, in a river of grace.
Vagy ilyen éli. Végtelen áldás.
Igen, úgy is lehet, igen.
Tehát, igen. És igazából ez mantrázott.
Igen. És hogy azért imádkozik, hogy ez a folyó, ez őt vigye tovább az útján.
Igen. Amúgy meg érdekes a szöveg is, reflektál erre szerintem, de vagy akármit hallottam eddig tőle, mindegyikben ott van ez a, nem tudom, ilyen jó értelemben vett időzített bomba, vagy nem tudom, tehát hogy így érzek nagyon sok feszültséget a belőle, Willowból.
Igen. És néha, hogy ki is törik amúgy ilyen falszettókban, meg ilyen hirtelen hangkitörésekben, tehát elképesztő, hogy milyen hang van benne egyébként.
Igen, és sokszor ilyen nagyon hektikus, de közben pedig kontrollált az egész mégis.
Igen.
Szóval, de van egy ilyen lefolytott feszkó végig a dolgaiban, amit eddig hallottam, szóval. Igen. És ez érdekes, mert tehát, hogy mondjuk nem tudom, főleg ebben a stílusban nem hallottam olyan nagyon sokat.
Amúgy igen.
Ilyet.
Hát nem mondjuk ezelőtt egy ilyen rockos, poppánkos, metalkóros lemezt adott ki, tehát abban ott kijött a Feszkó ezerrel, amúgy aha. Az is egyébként tök jó, de nekem ennyire nem tetszett az, mint ez azért szerintem sokkal inkább ő. De már az is tök ígéretes volt, hogy egyszer majd akár történt valami ilyesmi, és hát remélem, hogy amúgy ilyesmi területen marad a következő zenéivel is, nem várom el, mert soha nem lehet az előadóktól elvárni, hogy tök ugyanazt csinálja meg még egyszer, de szerintem itt még van még hova kifutni, meg kiforni, meg még van hova folynia ennek az áldással teli folyónak. Tehát akkor a 2024-es külföldi album listámon az 5. Willowtól az Empathogen, erről szól John Batista közösen a Home.
No! I love everything!
Ígértem, hogy nem sokára Kamasi Washingtonnal fogunk találkozni, aki ugye a Wanted című számban Milóval az Empathogennek a kibővített verzióján játszik együtt, hát most az ő albuma következik, ő a 4. a listánkon a Fearless Movement című lemezzel, ami talán azért különböző az eddigi lemezeihez képest a diszkográfiájában ez a 3. szóló lemeze, hogy itt ez ilyen táncosabb hangulatú, mint az előzőek. Az előző két lemez azok inkább ilyen himnikus, monumentális, transzcendens, lassabb folyású dolgok voltak. Itt meg azért ilyen határozottabb, lüktetésű dolgok vannak, és hogy olyan stílusokban is kipróbálja magát mondjuk R&B, funk vagy hip-hop, amik eddig a szóló lemezein annyira nem jelentek meg, de hát annyi előadóval dolgozott együtt amúgy korábban, például Kendrick Lamarnak a To Pimp a Butterfly című lemezén, ami talán minden idők egyik legfontosabb jazz-rap lemeze. Hogy már azért nyilván találkozott ilyenekkel, de hogy érdekes, hogy ezt most így integrálta a saját zenei világába, és a vendégénekesek, vendégrapperek is vannak a lemezem, és ezek a számok, ezek inkább az album első felén vannak, és az album második felében pedig talán a klasszikusabb Kamasi Washington hangzás, bár ezzel a táncos fűszerrel megspékelve.